Tom és Will.
...1987. március 4-én temették el Tom nevű nagybátyámat, az anyám öccsét, aki 40 éves volt, súlyos alkoholista, és felakasztotta magát a csűrben, a bornyúllánccal. Ez az első olyan tragikus esemény számomra, amely rádöbbent, hogy a családunk magáról alkotott és fenntartott képe nem fedi a valóságot. 19 éves vagyok, március 4-e a születésnapom, persze az is lehet, hogy Tomot 5-én temették. Nem voltam ott. Ez a nagyobb gond. A dátumot végül is lehet pontosítani, de nem hiszem, hogy a születésnapomhoz oksági köze volna, ahogy az 1977-es bukaresti földrengésnek sem volt. A román hadseregben szolgáltam, valahol túl a Kárpátokon. Rövid eltávozásra érkeztem éppen haza, mikor vasárnap reggel bekopog valaki, hogy a vállalathoz telefonáltak. A mi utcánkban akkor nincs telefon. Nem alszunk, de a kapu még zárva. Az utca felőli szobákban nincs senki. Jól meg kell verni a redőnyt, hogy meghalljuk. Anyám felugrik, ő van állandó készenlétben, mint aki tudja, őt fogják keresni. Vagy ha mégsem, jobb, ha ő nyit ajtót. Először arra gondolok, értem jöttek. Szabadságos katona valójában nincs szabadságon. Civilbe sem volna szabad öltözni arra az 5 napra. A kimosott, büdös posztóruhámra gondolok, csurom víz még, és nagyon szeretném, ha ezt a pár napot kibírná a szocialista román haza nélkülem. Anyám kinyitja az ablakot, hó van kint és hideg, mint a születésnapomon rendszerint. Mondja is a kollégája fásult, szomorú arccal, rossz híre van, és anyám szinte ráhibázik. Tata, mama, fratele. Apám, anyám, a testvérem. Igen, pontosan az van. Felsóhajtok, nem értem jöttek. Azután egy pillanat alatt lefut előttem az a képsor, aminek az utolsó jelenete után azt mondom, igen, ez van. Kedveltem a nagybátyámat, akit csak én szólítok most Tomnak, de akkor már semmilyen viszonyban nem vagyok vele. Gyermekkorom egyik meghatározó figurája. Nyaranta egy újonnan épített, félig bútorozott, kopár, hűvös kőházban lakom vele. Éjszaka mindig későn érkezik, hajnalban kell, mint nyáron a traktorosok. Felesége gyermeke nincs, a ház hátsó traktusában a nagyszüleim élnek, akikkel rossz a viszonya, bár ezt én sokáig nem tudom. Később nem értem. Nálunk ez elképzelhetetlen, kimondhatatlan. Nálunk ilyen egyszerűen nincs. Halkbeszédű, csendes, szerény ember a nagybátyám. Ha van ideje rám, de az ritkán, végtelenül tud mesélni arról a világról, ahova én csak nyaralni járok. Gyerekkorom nyarait Baróton töltöm. Ebben a háromszéki bányászvároskában, földrajzilag és társadalmilag egyaránt a szélén. Egy vallási és családi zárványban, amiről akkor még nem tudhatom, hogy zárvány. Néha elvisz magával traktorozni, kombájnozni. Vezethetek is, ha éppen úgy vagyunk. Máskor elmotorozunk a bodvai vashámorhoz, fel a hatott tetőre, vagy a Szent Annatóhoz. Szabad székelyek vagyunk, bár kevés szó esik erről. A tájszólást hamar felveszem nyár elején. A világ bensőségesen ismerős, olyan, mint egy szülőföld. Nekünk a székelység akkor magától értetődő. Nem kell magyarázni, indokolni, meg nem is tanácsos. Az a korszak nem akar tudni székely identitásról. Gyűlik a legújabb kori etnikai konfliktusokhoz a gyúanyag, és a nagyszüleimnek a vallási hovatartozásuk az elsődleges. Sokáig hiszem az gyerekkoromban, hogy a székelyek általában baptisták. Mi nem magyarkodunk, nem székelykedünk, mindenkivel jó szomszédok igyekszünk lenni. Kerüljük a konfliktusokat. Szeretjük fele barátainkat, amiként azok is minket. De nem akarom a családi ideológiát tovább mondani. A nagybátyám nem csak a medvéről szokott mesélni, amelyik a kukoricatábla szélén két lábra állva nézi a traktort, majd elcsörtet, hanem olyan emberekről is tud, akiket megmocskolt a medve, és olyanokról, akiket a rendőrök mocskoltak meg, a milicisták. Vannak közöttük bűnözők és mindenféle garázda népek. Azok megérdemlik. De vannak ártatlanok is. Ezekről nem szabad beszélni. Pedig a medvénél is izgalmasabb, vagy ha mégis szó kerül róluk, az ablakra pillantunk, csukva van-e. A felnőttek mindig szigorúan az emlékezetembe igyekeznek vésni, hogy erről, ami éppen elhangzott, senkinek nem szabad beszélni, mert nagy baj lehet abból. És én hősiesen, hűségesen őrizem a titkokat. Mondja egyszer valaki, hogy Ceausescu-nak prostata rákja van. Bár akkor még nem tudom, hogy mi az a prostata, de a rák biztos. Hamarosan meg fog bukni a rendszer. Őrzem is a titkot, amíg egy autóbuszon mesélik hangosan és röhögnek. Számomra is kiderül, hogy mi a prostata. Ha nem is egészen, de valamelyest. Literes üvegből nyakalják a sört, ha vizelni kell, megállítják a buszt. Akkoriban ez természetes. A férfiak kiszállnak, egymás mellett állva öntözik a mezőt, az asszonyok bemennek a kukoricásba vagy a cserjésbe. Egy ilyen alkalommal találnak egy kitett újszülöttet az erdőben, mert az egyik asszonynak messzire kellett mennie, aztán, hogy nem jött, elindultak utána. És ott állt egy fa alatt a kékre fagyott csecsemővel, mintha maga szülte volna éppen, titokban. Járhatja a milíciát, amíg elhiszik neki, hogy nem az ő gyereke. Rengeteg titkunk van még. Például azt sem szabad elmondani, hogy esténként apám a Szabad Európa Rádiót hallgatja, mikor a magyar, mikor a román nyelvű adást. Vagy azt, hogy a nagyszobában a vetett ágyban lapul egy magyar zászló. Egyszerű vásznakból varta nagymamám 1940-ben, a bevonuláskor. Azóta őrizgetjük, és rettegünk, ha egy házkutatáskor megtalálnák, abból nagy baj lesz. Egyáltalán nem tudom, hogy miért lehetne házkutatás nálunk, mi nem olyan család vagyunk. Arról sem beszél senki, hogy a nagybátyám menthetetlen alkoholista, bár én soha nem láttam részegen, még csak inni sem. Ezt a szót sem használja senki rá. Azt sem, hogy részeges, iszákos, piás. 10 éves koromban értem meg, hogy miért jár csak késő éjjel haza. Egyszer megvárom ébren, mert akarok valamit tőle, és látom dülöngélni. Érzem rajta az alkohol szagát, ami a gázolaj, a gumi, a szalma és az izzadság szagán is átüt. Akkor először csap meg ez a különben jól ismert felhő. Ma sem tudom, hogy miért nem vettem észre korábban. Megértem hirtelen, hogy miért szomorú a nagymamám, és miért haragszik rá a nagyapám. Mert ivott. Mert minden nap iszik. És az bűn, az Isten tagadás után a legsúlyosabb, amit ember elkövethet abban a közegben. Mindenki tudja, mi van, csak beszélni nem szabad róla, ahogy rengeteg dologról még, amit mindenki tud. Rossz társaságba keveredett. Ez a legsúlyosabb ítélet, amit a nagybátyámról gyerekkoromban hallok. Nősülj meg, mondják neki sokszor évődve, vagy korholva a rokonok. Még mindig nem akarsz megnősülni? És furán somolyog mindenki. Tom valami vicces székely replikát mond, azután eltűnik, sürgős dolga támadt éppen. Az ima házba csak ritkán jön el, vasárnap is dolgozik. Ilyen a szocialista mezőgazdaság. Még éjjel is holdvilágnál vagy lámpafénynél. Lelkileg szikár, testileg hízékony regény ember, nem adja be könnyen a derekát, azt csinál, amit akar, a maga ura és gazdája. De irigylik tőle, be akarják fűzetni a nyakát. Regénynek lenni jó, mert az a szabadság. Házasnak lenni rossz, mert az ember le van kötve, de aki nem teljesíti a kötelességeit, az el fog kárhozni. A kötelesség nekem akkor nagyon egyszerű dolog. Meg nem adta magát Székely, mint a szálfák ketté törtek. Vagy valami hasonló. A hozzám eljutó beszédfoszlányokból tulajdonképpen mindent értek. Tom nagybátyámat rá akarják venni az árulásra. Egyszer a motorbiciklin el is mondom neki a véleményemet, hogy szerintem őt igaztalanul bántják, de ne hagyja magát. Nem tudom, hallja-e, érti-e, mit akarok mondani. Én vele tartok, nekem ő a legszimpatikusabb, és ha nagyobb leszek, megtanít motorozni. A Hargita oldalában csúszkálunk és egyensúlyozunk, majd megállunk egy nagyobb tócsa előtt, azon nem tudunk két keréken átkelni. Az erdőben csend lesz, eloszlik a benzinfüst, a motor percekbe hűlni kezd. És miközben megpihenünk egy farönkön, mond nekem valamit a nagybátyám, amiről azt gondolom, hogy soha senkinek nem mondhatom el. Vagy ha mondta is, hiába. Olyan vallomás ez, amit férfi nem tehet egy 13 éves kisfiú előtt abban a világban. Nem a gyermekre tartozik a felnőttek baja. Neki elege van ebből az egészből, így nem lehet élni. Az apja, bátyja, a nővérei, az egyház, a munka és a rendőrök, meg az a büdös kurva menyasszony, aki a Szentlélek sugallatára meg a gyülekezet tudtával a gyűrűt neki visszaadta és elment mással baszni. Így mondja ezt. Ömlik belőle a szó. Ilyen hosszan és összefüggően beszélni sosem hallottam. Talán a katona élményeiről szokott. De az más. Később sokáig egyetlen mondatát sem tudom felidézni. Utólag rakom össze a mozaikot, egyik-másik akkor érthetetlen részlet megtalálja maga helyét. De a személyi nevek, időpontok, amelyek nem kötődnek számomra semmihez, elúsznak örökre. Berántotta maga sötét árnyai közé, ijesztő volt, és én tehetetlen. A székely csodavilágom szilánkokra hullik egy pillanatra. De gyorsan összeáll megint. Erről sem fogok beszélni senkinek, legalábbis nagyon sokáig nem. Megpihenünk. A tócsát kikerüljük, motorra szállunk, és megyünk tovább, mintha mi sem történt volna. Ezekre is gondolok azon a vasárnap délelőttön, amikor a nagybátyám halálhírét vesszük, és anyám a könnyeivel küszködik. Nagyon szerette az öccsét. Sose fogom ezt a ragaszkodást megérteni. Nincs testvérem. Bár láttam, hogy testvérek mire képesek egymással, egymásért meg ellen. Az ilyen kapcsolat bensőségét nem értem át soha. Azt a totális élményt sem fogom tudni elmesélni, amit a messzire szakadt emberek éreznek az otthon maradó szeretteik iránt, akik a mindennapi kapcsolaton kívül kerülve megőrzik a gyermeke tisztaságukat. És mi is olyan ártatlanok vagyunk, mint ők. Ha rájuk gondolunk, vagy levelet írunk nekik. Az egész kapcsolat átkerül egy légiesen tiszta dimenzióba, amit a szavak és mondatok hoznak létre. A szavak rutinja és a hétköznapi levelezés bejáratott retorikája. Azután a várva várt évenkénti egy vagy két boldog találkozás harmadik napján hazautazunk, vagy halálosan összeveszünk. Ez is rutin. Mondhatni, rituális pontossággal működik. Egyszer csak olyasmiről kezd el beszélni valaki, amiről nem szabad. Vége az idillnek. Kiderül, hogy az nem is úgy van, nem is úgy volt. Mikor akarsz megnősülni? Kérdezik Tomtól, amíg lehet még találkozni vele. Ettől a fejét mélyen lehorgasztja, mintha legszívesebben azt mondaná, hogy soha. És ezt ti mindannyian tudjátok. De mivel mi nem tudjuk, ejnye-bejnye. No, majd kialakul. Hogy morfiumot is talált a boncoló orvos a vérében, azt csak 20 évvel később kotyogja ki valaki egy óvatlan pillanatban. Egy morfinista székely traktoros. Micsoda szalagcím lehetne? Erről akkor nem tudunk beszélni. Nem is fontos. Anyám összeszedi magát, süt, főz, vasal. Az okogásával néha kirohan az udvarra. Később elmegyek vele sétálni a vasúti töltésre. Én oda szoktam járni, ha gondolkodom. Próbálok lelket önteni belé, tehát praktikus dolgokról beszélünk, nem a problémáról. Cipő, ruha, étel, vonati egy pénz. Neki másnap hétfő hajnalban kell indulnia. Nekem este. Őt egy családi tragédia várja. Temetés. Utána évekig az osztozkodás, meg az elszabaduló családi konfliktus, amelyben mindenki elrontja a begyakorolt szerepét. Mindenki elszólja magát legalább egyszer, de nyilván többször, sokszor. Engem a laktanya vár, talán még egy évig. Apám kikísér majd az állomásra minket egyenként. A ruhám, a csomagom, és vigyázzak magamra, majd írok. Apámnak is a temetésen lenne a helye. Nekem van elfogadható alibim, bár ha nagyon akarnám, a virrasztóba elérhetnék. De nem akarom. Apám akkor már alig érintkezik a székely atya fisággal. Kiváltva nem muszáj. Rüheli a hosszú, kényelmetlen téli utazásokat. Beteg ember. Ez a fő elfoglaltsága. Sehova nem megy anyámmal, csak orvoshoz. Vagy nagy ünnepkor ritkán a templomba. Velem sem utazik soha. Nincs is rá szükségem. Azon az éjszakán majd felérzek a gyors vonaton. Mint mindig, ha dübörögni kezd az alsórákosi vashíd az Ágoston falvi állomás előtt. Gyerekkorom állomása. Ahol leszállunk a vonatról, mindig felébredek Ágoston falván azóta is. Hónapok múlnak el, mire ismét hazaengednek pár napra a seregből. Anyám megírja levélben, hogy mi volt, hogy volt a temetés. Ő kellene legyen a család krónikása, mert ő mindent és mindenkit számon tart, feljegyez és lefényképez. Azt hiszem, engem akkor nem érdekel az egész. Undorodom attól a történettől, van benne valami alapvetően hazug, mintha nyálka lepné be. Zöldes lepedék, savanykás bűz. Én is megírom röviden a nagybátyám történetét egy laktanyai délutánon, amikor a fiúk kilógnak a városba inni. Azután egész éjjel randalír van, reggel pedig majd gázálarcban rohamozzuk a szántáson a semmit. Annak a családregénynek a summáját írom, amelyiket akkor elképzelek, hogy majd egyszer alaposan, szikáran, őszintén és pontosan. Egy nőnek írom azt a pár oldalt, hajdani reménytelen szerelmemnek, akivel életmentő levelezésben állok. Menti az elmémet, a lelkemet, honleányi kötelesség volt a katonafiúkkal levelezésben lenni akkor, ezt mondja később. Nem küldöm el neki azt a fogalmazványt. Hamar belátom, hogy szégyellem a kitárulkozást, mintha bele akarnám rángatni abba a sötétbe, amiben a nagybátyám engemet, és belátom, csak annyit mondhatna, mint annak idején mondtam én. Ne hagyd magad. Most úgy gondolom, azért nem küldtem el azt a szöveget, mert még tartott bennem a családi tabu tisztelete, hogy erről sem beszélünk senkinek. Efféle dolgot nem teregetünk ki. Pedig akkor már tudom, amit nem fogalmazunk meg, amit nem gondolunk végig értelmes összefüggő mondatokban, azt nem is tudjuk. Évekig hányódik egy francia nyelvtankönyvben az a pár oldal. Nem tudom, hová leszel. Pedig most szükségem volna rá. Sok olyan dolgot rögzítettem, amire ma már nem, vagy homályosan emlékszem. Úgy érzem, őszinte voltam akkor. Kevesebbet értettem, talán kevesebbet is tudtam. De azt frissen. Vizek elsimulnak. Ez volt a befejező mondat. Mindig is igyekeztem novellát kerekíteni a leveleimből, vagy valamilyen formát adni annak, amit papírra vetek. Anyám váltig panaszkodott, hogy semmi nem derül ki abból, amit írok. Azt gondoltam, jobb is. Részben a cenzúra miatt, részben, mert életem gyötrelmes időszaka volt. Jobb az, ha nem sírat senki. Mert segíteni úgysem tud. Nincs háború, de látom olykor a halált közvetlen közelről. A sereg veszélyes üzem. Utálom. És közben meg, főleg utólag, büszke vagyok, hogy végigcsináltam. Nem cserkésztábor és nem házi buli. Erről beszélek apámnak azon a délutánon, miután anyám elment, és mi megebédelünk. Azt hiszem, szalonnás rántottát sütünk, mint mindig, ha anyám nagy ritkán nincs otthon. Borosztunk hát apámmal, így kell ezt mondani. Végre nem kell figyelni, hogyha kiürül az üveg, milyen csellel juttok le a pincébe és vissza. Most nem tesz anyám megjegyzést. Nem áll az utamba. Egy üveg bor kevés nekünk. Ha a másodikat is megisszuk, apám megélénkül, szinte beszélgetünk. Amit elkezd, azt végigmondja. Nem újságból olvassa. Elmondja, mit gondol a székely rokonságról, mégiscsak beszélni kell arról, amiben vagyunk. A nem különösebben vallásos része még csak elmegy. Jó lelkű primitívek. Mi az Alföldön élünk, Kisjenőben lakunk, magyarok vagyunk, mindenki gyanús, aki tőlünk különbözik. A románok barmok, a németek zsugoriak, a bánátban akkor még a svábokról szól az etnikai vicc. Zsidók már nincsenek, örmények pedig a Muszadag 40 napjában. De azt akkor még csak anyám olvasta. A baroti atyafiság vallásos szárnyáról az apám ítélete lesújtó. Mert attól a primitív vallásosságtól, amit a barótiak művelnek és hirdetnek, attól az álszent képmutató erőszakos bigottériától, aminek a székely nagyapám a pátriárkája, neki mindig felfordult a gyomra. Maga tanulta ezeket a teológián, mondta állítólag nagyapám az apámnak, aki nyelt egyet, hogy hát nem, ezt így semmiképpen. De a nagyapám ezt szerénységnek vette, és mondta, hogy miket tanult. Soha nem fog apám elmenni többet a baróti imaházba. Nem is hívják, vagy noszogatják, gondolom, érezték az erős dohány szagán, hogy nem odavaló. Ritkán beszélünk négy szem közt, nem vagyunk szokva, hogy a családot értelmezzük. Apám szigorú, pontos, szókimondó, azután, mint aki meg is bánta, elhallgat. Bosszantó ez az egész. Anyám kiakadt, én katona vagyok, mindjárt vonatra szállok, ő meg mihez kezdjen ebben a felfordulásban egyedül? Úgy gondolja, hogy aki téves dogmatika alapján építi fel az életét, az magára vessen. Vagy legyen tökéletes az a dogma, vagy ne ragaszkodjék hozzá feltétlenül az ember, mert fundamentalizmus az így. Márpedig ezek az Amerikából behurcolt szektás vallások olyanok, mint a krumpli bogár meg a kommunisták. Kártékonyak és képmutatók. Kártékonyak, mert az írás tetszőleges értelmezéséből indulnak ki, nem valamely hagyományhoz igazodnak, hanem az értelmezést igazítják a pillanatnyi érdekeikhez, vagy magát a textust. Képmutatók, mert úgy tesznek, mintha volna üdvözülési receptjük. Egyik-másik azt is tudja, milyen funkciót fog betölteni mennyországban. Ránézése megmondja bárkiről, hogy te, barátom, nem fogsz üdvözülni, legalábbis nem velünk. Még ez sem volna baj, ha nem mondanák magukról, hogy keresztények, vagy keresztjének. Mert ha nem mindegy, akkor valaki hülye, vagy csak nem tud magyarul. Diplomás teológusként azt tartja, hogy Isten és Jézus bármiképpen lehet, de ahogy azt az általa ismert tanok hirdetik, úgy egész biztos nincs. Ezt ő a teológián megértette. Nem is lett pap. Bár a rendszerváltás után majd presbiterségig viszi. Azt mondja nekem azon a márciusi délutánon, amit sokan mondtak és fognak mondani. Kegyességben és munkában példamutató Isten hívő család legkisebb fia nem kellene eligye az eszét, és fellógassa magát a csűrben, amikor mindene megvolt. Ráadásul. Botrány. Hány olyan ember nem lógatja fel magát, akinek semmilyen nincs? Azt érzem természetesen utólag, hogy megőrülök ettől a kijelentéstől. Mindene megvolt. Nyilván soha senki nem kérdezte meg, hogy milyen nincs. Mit szeretne, mit akar, mi hiányzik, egyáltalán akar-e valamit? Ezek most is elméleti kérdések. Nem biztos, hogy ott és akkor ilyen kérdéseket fel lehetne tenni. Talán mert a hely és az idő nem engedi. Talán az emberek olyanok. Nincs abban a világban efféle kérdezősködésre hely. A probléma nem értelmezett, nem értelmes. Hogy kinek mi a dolga, egyszer és mindenkorra le van osztva, ahogy mindig is levolt, amióta világ a világ. És hiába mondanám, hogy az a világ sem volt mindig olyan, és most sem olyan, mint amikor leosztották, hogy kinek mit szabad és mit tilos örökre. Most, ahogy ezt írom, rá kell jönnöm, alig tudok már valamit a nagybátyámról. Nem fogom tudni megírni az életét. Sose fogom részletesen megérteni, mi történt vele, mi zajlott benne és körülötte. Olyan kevés a megbízható személyes emlékem, hogy el kell gondolkoznom, igaz-e, amit mondok, és jól értettem-e azt a keveset, amit nekem mondtak, vagy amit félfüllel hallottam, pedig talán egymásnak sem akarták elmondani. Lehet, nem is az igazat mondták, és mindig utólag. A gyerekkoromnak az ő halála vett véget. Azzal, hogy azt a burkot, ami ott, abban a székelyföldi világban körülvett, nem csak felrobbantja, hanem az emlékét, az illúzióját is átfesti. Bevonja azzal a lepedékkel, amelynek savanykás szagát Már a kakukkfüves szénapadlás illata sem tudja egészen elfedni. Jó volna tudni, mikor láttam utoljára. De képtelen vagyok felidézni. Különben is az egymást követő baróti nyarak összefolynak. Nekem ott mindig vakáció van, mindig nyár, boldog önfeledtség, amibe a komor dolgok csak azért vegyülnek, hogy a fény annál szebben ragyogja be azt, amit be kell neki. Az 1975-ös nagy árvíz előttről alig emlékszem valamire. Azután sem évek és nyarak szerint csoportosulnak az emlékek, hanem főként árvizek meg bizonyos események szerint, amelyeknek egy személyes kronológiában van jelentésük csak. Az az emlékezetes motorozás marad meg az utolsó találkozásnak. Erősen kötődik hozzá az anyám arc kifejezése, amivel az öccse miatt aggódik, mintha értünk, nehogy kicsusszon alólunk a járgány, vagy valami más baj érjen. Másodszor is elolvassa a nagymamám és a nővére leveleit, általában vasárnap délután, amikor a választ fogalmazza, kis szertartás az ebéd és a mosogatás után. A viaszkos vászonra újságot terít, az újságra egy kartonlapot, arra levélpapírt. Drága jó édesanyám, kezdi anyám a levelet. Nagyot sóhajt, a szeme megtelik könnyel. Le kell venni a szemüveget, és egy pillanatig nagyon elárvult az arca. Nem is merek ilyenkor oda nézni. Meg annyi tudósítás az időjárásról, a kerti munkák állapotáról, a jószág gyarapodásáról, a rokonság közérzetéről, meg egészségi állapotáról, és a nagybátyám viselt dolgairól. Az italozás, a rossz cimborák, meg egy gonosz nőstény, aki ráakaszkodott, és akitől nem tud szabadulni. Megint részegen állított haza, megint üvöltözött a szüleivel. A pénzt sem adja haza, megint szakadt volt a ruhája, vérzett a felrepett ajka, verekedett vagy megverték. Lehet ezt még folytatni. A szülei tartják, ellátják, fizetik a kártéteményeit. Kipontozódik minden munkahelyről. A pokol felé tart. Anyám sír és tördeli a kezét. Ő is tehetetlen, mint mindenki. Tommal baj lesz, mondja sokszor. Ezt én is hallom, de nekem csak ennyit mond. Nem tudom, hogy apámnak mit. Beszélnek-e vajon erről, végigmond-e apám egy-egy mondatot, vagy csak megvonja a vállát. Most már azt hiszem, hogy mindenkinek egyenként és az egész családnak együtt van egy pontja, mikor lemondanak Tomról. Amikor elfogadják, hogy menthetetlen. Már csak a csoda segített rajta. Már csak az sem. Nem fogalmazza meg ezt senki. Nem ül össze családi konzílium, ítélőszék, hogy kimondja, gyenge volt, erőtlen, hitvány, selejtes. Egyszer csak tudjuk. Ahogy én is már jóval a temetés előtt lemondtam róla, ahogy a hosszú nyaralások is rövidülni kezdtek, végül elmaradtak egészen. Ilyen könnyű túladni egy nagybácsin. Persze van nekem egy legendás nagybátyám is, Will. Ő az, aki végignézte az öccse törvényszéki boncolását. Nem tudom, kellette, vagy csak lehet, de a megítélés szerint a különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléshez fogható ez a megnyilvánulása. Néhány évvel később nem megy el az apjuk temetésére. Mindenki tudja, hogy halálosan gyűlölte. Szokott ilyen apák és fiak meg testvérek között lenni. Még a Bibliában is. Na de nálunk. Munkában és kegyességben példamutató család sarja. Ő is megkapott mindent az uralkodó vélekedés szerint. Felnevelték, etették, ruházták, tanították, de ő gyűlöl mindenkit. Öreg szüleit terrorizálja, a nagynénéimet és anyámat olykor lekurvázza, elmondja mindennek. Felhasználja az összes tiltott szót, amit a családban mi nemhogy egymásnak, de még gondolatban sem, és a fülünket is betapasztjuk, ha valaki effélékre ragadtatja magát. Van pár ékes szóvirág is a repertoáriában, de gyakorló keresztény ember, igazán és poétikusan nem tud káromkodni, viszont a váratlan dűrohamai bármely pillanatban halálközeli érzést váltanak ki a jelenlévőkben. Felugrik az asztaltól a legfinomabb nyúlpecsenyét rágva, azután kiköpve elordítja magát, és a vendégségbe hívott családot kikergeti a házából. Egy végtelenül zajló monológ tör felszínre a torkából, sérelmei lajstromát üvöltözi, Lehengerlő. Barót vulkanikus vidéken fekszik. Ennek is lehet köze az indulathoz. Futamodásnyira fakad a földből a világ legfinomabb ásványvizeinek egyike, mondhatnám ironikusan. Bár ezek a váratlan és indokolatlan dűruhamok, amelyek nagyon gyorsan őrjöngésbe mennek át, nagyapám összes gyermekére jellemzők, a nőkre is. Senki nem tud reflektálni ezekre a kifakadásokra, nem is emlékszik valójában, hogy miket mond. Hosszan lehetne sorolni Will nagybátyám bűneit, amelyek elkövetéséhez még csak nem is kell innia. Olyan mélységes felháborodás szokott rátörni, hogy sokan félnek tőle, bivajerős ember, bárkivel szembe megy, ha úgy érzi, neki van igaza, és azt nem ismerik el. Nem néz fel, hogy be van-e csukva az ablak, ha azt gondolja hangosan, hogy rohadjon meg Ceausescu a mocskos pártjával meg szekusaival. Piszkos rablóbanda az összes kurva olá. Az apja egy vén, szaros kakukk, aki állandóan kakukkol neki, mint egy retkes faliúra. Az anyja egy büdös mostoha. A húgai kinyalt nagyságák, és azért járnak az, ahogy az úri picsájukat mutogassák a gyülekezetben, meg összepakoljanak ezt-azt a szülői házban. Az öccse egy redves kurvába ragadt bele, neki pedig egész életében csak a munka meg a kínlódás jutott. Az apja kakukkol, a felesége nem ad pinát, a fiai leeszik a húsát, és kiszívják a vérét. De ha segíteni kell valamit, mindegyiknek dolga van. A litánia hosszú. A nagybátyámat megbántotta a létezés. Nem hajlandó ezért bocsánatot kérni tőle senki. Legtöbben azt mondják, a létezésnek van igaza. Azaz mindenki másnak. Így különben sem szabad beszélni, főleg egy hívő és keresztény embernek a többi hívő előtt. Ezek aztán félnek is tőle rendesen. Féljenek is, gondolja. Vele is motorozok a Hargitában, mert én nem félek. Vele motorozok csak igazán. És egyszer megmutatja azt a fát, amelyikre fel akarta magát fiatalkorában akasztani, de mégsem akasztotta. Azóta is az erdőt járja, ha csak teheti, mert az erdő a legjobb pszichiáter. Van ebben valami. Széchenyi Zsigmond ezt körülményesebben mondja. Will pontosan idézi a szöveget, megtanulta kívülről, bár nem kenyeres sem az olvasás, sem a szövegmondás. Én itt lerövidítem, de ha valamit tudok az erdőről, azt Willnek köszönhetem. Úgy járjuk a Hargita déli vonulatának rengetegeit, mintha csak a kertünk volna. Ha elmondhatom, hogy én medvét először az erdőben láttam, és nem állatkertben vagy tévében, akkor ezért van, és mindig olyan, mintha először. Ugyanez áll a szarvasra, vaddisznóra, őzre, nyúlra, menyétre, rókára, mindennek örülünk, és az erdőnek egészében. Mintha mindig először járnánk, és rájönnénk, hogy az élet valójában szép. Isten valahol a lombkorona szintjén bandukol a nyomunkban. Olykor a nagybátyám megtöri a csendet, ömlik belőle a szó. Az apja, az anyja, a nővérei, az egyház, a főnöke is, a rendőrök, meg az öccse. Nem dühös ilyenkor, hanem szomorú és fáradt, mint akit egy váratlan dűroham halálosan kimerített. Nem kér bocsánatot a viselkedésért, nem mondja, hogy nem kellett volna, de restelli, nincs magyarázata és mentsége. Nincs ideológiája. Sötét emberekkel járok sötét erdőkben. Ha túl közel talál jönni a medve, szólunk neki, menjen arrébb, vagy beszélgetünk, nehogy rámenjünk. Wilt többször is kergette meg felbosszantott medve, nem esett baja, csak figyelmeztették, több olyan embert ismer, aki nem volt ilyen szerencsés, de még több történetet tud, nem csak medvékről. Azok a hegyek akkoriban nem a vadállomány miatt veszélyesek, hanem az erdészek miatt, akik Ceausescu jussát őrzik, és a maguk szakállára lopják a fát, vagy lövik, meglövetik a vadat. Délután valahol elrejtjük a motorbiciklit, és gyalogvágunk neki a sűrűnek. Még egy bicskát sem viszünk magunkkal, nehogy azt mondják, vadászunk. Előfordul, hogy Will bátyám hajnalban egyenesen munkába megy. Olyan is van, hogy napokig nem találja meg a motort, többször halálosan megfenyegetik, rendőrségi feljelentés készül ellene, házkutatnak, a talált szarvas agancsait elkobozzák, és mindenféle baja van. Piszkoskodnak a milicisták, mondja. De nem fél tőlük. Egyszer még egy elnöki vadászatba is bekeveredett. Ceausescuval nem találkozott, de Maurerrel igen. Nem tudom, akkor talán ő sem tudja, hogy a hatályban lévő törvények szerint a vad követése, figyelése, fényképezése is bűnténynek számít. Nincs egészséges félelemérzete. Ma már tudom. Talán mert egy időben azt gondolta, bár csak felfalná egy medve. Lelőni egy sunyi erdész. Azután, hogy ez nem következett be, és kitanulta az erdőt, rájött, leginkább egy boka vagy tértficamtól kell félni. Ez a legalattomosabb veszély, ami a magányos erdőjárót fenyegeti. Gyerekkoromban azt hiszem róla, hogy óriás. Döbbenten veszem egyszer észre, hogy már 2 ujnyival magasabb vagyok, de ez nem változtat semmin. Szíjas, barna bőrű, elnyűhetetlen havasi ember. Alig várom, hogy megkérdezze. Jössze! Semminek sem tudok úgy örülni, mint ennek a kérdésnek. Valahol egy erdőszélen megbeszéljük, hogy a tisztás végében találkozunk a vackorfánál. Én jobbról, ő balról kerül. Sötét van. Szikráznak a csillagok azon az őszi éjszakán. Ha elmondom, hogy félek, többet nem hoz magával. Inkább nem félek hát. És aztán belerázódom. Lopakodom a fák alatt. Igyekszem nagyon csendesen mozogni. Kezdődik hamarosan a bőgi is. Szarvasok járnak a közelben. Őket kellene meglátni. De nem tudom, hol vannak, csak a saját neszezésemet hallom. Túl zajos vagyok. Ez bosszant. Kitapogatok minden ágacskát. Olyan puhán teszem a lábamat, ahogy a könyvekben az indiánok és a prémvadászok. Éppen megszokom az éjszakát, megmártózom benne. Átélem a tágasságot, ami a kezdeti félelmet, egyedülmaradást felváltja. És valahol a dombhát mögött felfelé kúszik a teli hold. A fák hegyén már látszik a sárgás fénye. Pár perc, és belátható lesz a tisztás. Türelmetlenül várom. Nem is mozdulok. Mert kell ott lennie valaminek elől. És akkor felvonyít egy farkas a közelben. Van a hangjában valami hátborzongató. Azóta többször hallottam ilyet, és nem változott. Hiába próbálunk gyorsan és halkan kijutni arra a közeli pusztára, ahol vélhetően megszólalt, nem látjuk. Óvatos állat. Ritkán kerül szem elé. Keresi a többieket, suttogja Will. Azután, hogy nem szólal meg újra, tovább állunk mi is. Teszünk még egy próbát, hát ha látunk szarvasokat, ahogy azóta is annyiszor. Valamiféle beavatás ez akkor. 14 éves vagyok, majdnem egyedül a rengetegben. Nem Ábel, de hasonló. Nem a humoros, hanem a sötét oldalán tartózkodom annak a világnak. Megtanulom, hogy az erdőben lenni jó. Olyan alapélmény, amit azóta sem tudok elmesélni vagy érzékeltetni, csak azokkal, akiknek szintén az. Nem lesz tájleírás itt. Cinkosság van, sorok mögötti összekacsintás. A nagybátyám egy kiszámíthatatlan vadállat. Az erdőbe valók vagytok, mondja anyám sokszor felháborodva, mikor később megpróbálom értelmezni a viselkedését. Felkavarom ezzel a családi állóvizet, amely sehogy nem akar elsimulni. A lelkészt is lekurvázza a gyülekezet színe előtt, kevésen múlik, hogy nem húz be neki egyet. Néha sokat iszik. Ezért szokta vajon leüvölteni a rokonai fejét, vagy csak hülye? Nehéz eldönteni. Családunk észjárása az italt választaná, az a legegyszerűbb oka minden rossznak. Az a gyengeség, amelynek mentén bekúszik hozzánk a gonosz, a fertő, az eltévejedés, az ördög. És még véletlenül sem merül fel az a gondolat, hogy az alkohol is csak egy okozat. Amikor ok lesz, akkor már nincs mit tenni. Will egy éjszaka váratlanul elmeséli, hogy neki nem volt édesanyja. Megállunk valamiért egy füves tisztáson, és zokogni kezd. Egy pillanatra úgy tűnik, mintha epilepsziás rohan volna, de csak megpróbálja visszafogni magát, és nem sikerül. Hazafelé tartunk a kóborlásból. Nem láttunk semmit. Megugrasztottunk egy medvét, de csak hallottuk, ahogy elcsörtet a ciherben. Rövid az izgalom, szokva vagyunk. Úgy szakadt fel belőle hirtelen, váratlanul az okogás, mintha egy filmben bandukolnánk a fenyegető, tragikus égbolt alatt. Az emberek a havasomban vannak ilyen idegtépő zenék. Nem értem pontosan, mit akar mondani, és miből, miért következik ez. Végül is a nagymamám az ő anyja. Úgy is szólítja, édesanyám. Lehetek akkor már 17 vagy 18 éves, ő meg szinte 50. Engem az édesanyámozás mindig zavart, talán mert sokáig magázom a szüleimet, amikor már a legtöbb osztálytársam tegezi az övéit. A román ismerőseim pedig egyáltalán nem magázódnak a szüleikkel. Van benne számomra valami túlzó, és persze kötelező. Nincsen a viszonyunkban semmilyen számomra ezzel jelezhető szívélyesség, meghittség. Egy székely katona cimborám is kinevet az édesanyám megszólítás miatt. Milyen falusi vagy, mondja. A nagybátyámat az anyja 1940-ben letette a kút mellé az udvarra, és ott hagyta. Mert az az édes a nagyapám első felesége volt. Tehát a mostani anyja nem az édes, hanem a mostoha. Azt is mondja neki Will, amikor rájön a dühöngés. Csak én ezt korábban nem értettem. Akit úgy kell szólítania, hogy édesanyám, az a tulajdonképpeni mostoha. Pedig a családi hagyomány szerint úgy bánik vele, ahogy az édesnek kellett volna. Aki meg az édes, az Willt kitette. Mert az, bár mi nem használjuk ezt a szót, egy olyan, na, nem akarom leírni. Csodálatos éjszaka van a Hargitában. Messze valahol bőgnek a szarvasok, de már nem érünk el odáig, talán holnap vagy legközelebb. Éppen megtudom, hogy semmi nem úgy van, ahogy eddig hallottam és gondoltam. Akkor még nem is tudom, hogy a nagymamámnak is volt egy első házassága. Abból is van egy gyermek. Thea, néném, akinek szintén volt egy első házassága egy alkoholista férfival, amely házasságból született egy lány, akinek majd szintén lesz egy alkoholista férje, ahogy a nagymamám első férje is az volt, és ahogy Thea nénémnek a második is. Bár ők minden szempontból a család perifériáján helyezkednek el, mintha más kultúrát képviselnének. Mert így is van. Ők nem abban a zárványban élnek, mint mi. Hogy ezt mindazon a csillagfényes őszi éjszakán tudtam meg, amikor Will nagybátyám Dióhéjban elmesélte az életét, természetesen túlzás. De ilyen felszakadó vallomásokból értem meg, hogy nem értek semmit. Járom az erdőt gyerekkorom két óriásával, akik adott pillanatban elsírják magukat, mintha én volnék az egyetlen, akinek ezt megtehetik. De nem én vagyok. Sok embernek sírják el magukat, de ugyanúgy nem érti senki őket, ahogy én sem, talán mert nem tudnak összefüggő történetet mondani. És olykor abban sem vagyok biztos, hogy van összefüggő történet. Azon dolgozom, hogy legyen, legalábbis azt gondolom magamról, elvégre író vagyok. Zokogó óriásokkal járom az erdőt. Ezt is mondhatnám, ha csak az erdőről volna szó, de hát az erdő a legkevesebb. Nem jó pszichiáter, nem tesz fel kényelmetlen kérdéseket, nem vár el szabatos választ. Nem kérdez vissza, csak hallgat. És ettől az ember azt hiszi, hogy igaza van. Utolsó szóig minden igaz, amit mond. Még az is, amit nem mond ki, mert nem tud. Nem akar megfogalmazni. Amikor először próbálok nekifutni az igazság kiderítésének, mert úgy tűnik közel van, és éppen jó nyomon járok, anyám szinte felképel. Akkor már nem szokott ütni, de olyan a helyzet, úgy villan a szeme. Talán ittam is. Valamilyen szóváltásban vagyunk a családban zajló egyéb szóváltásokról, amelyek nem kellett volna megtörténjenek, vagy ha mégis nem ott van az igazság, ahol az utolsó szót magának vindikáló gondolja. Nem igaz, ami éppen anyám szerint nem igaz. Eleve rossz a hangulat, persze én is buta vagyok, mert azzal kezdem a kérdezősködést, amit a nagybátyám sírt el nekem az erdőben, hogy akkor mi van tulajdonképpen. Anyám azonnal letorkol, hogy az nem úgy van. Részben, mert semmi nem úgy van, ahogy azt Will nagybátyám mondja. Hiszen aki az édesanyánkról azt mondja, hogy nem édes, hanem mostoha, pedig az ő anyja volt az, aki őt kitette, akit édesnek nevez, pedig az. Nem is mondjuk, hogy miféle nő volt. Szóval aki az igazi anyját és az apját megtagadja, és a húgát felpofozza nyílt utcán, még csak nem is részeg, annak a szaván, hogy merek elindulni. Ráadásul felnevelték, tanították, házat építettek neki. Mindene megvolt. Soha senki nem éreztette vele, hogy őt az anyja letette a kút mellé a motyójával. még egy fecnit se hagyott vele, az édes. Valahányszor a továbbiakban ezekről beszélünk, anyám mindig az okogás küszöbére jut, mintha egy könyörtelen vádiratot olvasnék fel. És rendszerint azt mondja, hogy nekem ilyeneket mondanom nem szabad. Pedig én akkoriban csak az igazságot akarom tudni, mert azt hiszem, hogy van a hivatalos mögött egy elhallgatott másik. Már nem is tudjuk, mi volt a kérdés, de ő felmondta a családi ideológiát. Olyan jól megy, hogy ő is tudja, én is tudom, valami baj van ezzel. Ő nem mondhat mást, én pedig ezzel nem érem, nem érhetem be. Kivált, amióta voltam én is zokogó óriás az erdőben. Bár nekem öngyilkos hajlamaim sosem voltak, azt hiszem, de nem merem ezt senkinek megígérni. Mivel egyszer úgy gondoltam, hogy az erdő nem igazán jó pszichiáter, meg a problémáink nem is az erdőben vannak, elmentem egy pszichológushoz, aki nagyon kellemetlen kérdéseket tett fel, vissza is kérdezett módszeresen mindenre. Abból tudom, hogy amit mondok, az egy féltörténet. Vagy ha egész, csak félig igaz. Mindenki elgondolja legalább egyszer életének egy vége érhetetlen sötét óráján, hogy mi lesz, ha nem lesz. Mi lenne, ha nem volna egyszer csak. Többnyire hiúsági kérdés, amivel a világot és magunkat ijeszgetjük. De voltak már balesetek. Ilyenkor a fél életművemre szoktam gondolni. Basszátok meg a másik felét. Azután elmegyek az erdőbe. Elgondolom, hogy mit fogok mondani, ha visszaérek oda, ahonnan elindultam. Beolvasok majd, de rendszerint nem. Vagy nem úgy. És ha már életműről is szó van, pontosabban az enyémnek a feléről, és ha történetesen írok valamit, és azon rágodom az erdőben, hogy miként folytatom a meglévőt, biztosan mást fogok leírni. Rendszerint az lesz a jó. Vagy az marad meg. Thank you.